Szerkesztője Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a barátság kőolajvezetéket, mondta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ha nincs olaj, nincs pénz, szögezte le Orbán Viktor, miután egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével, és Robert Fico szlovák kormányfővel. Emlékeztetett, az ukránok a múlt héten nem fogadták a magyar szakértőket, és szerinte csak bele akarnak szólni a magyar választásba. A külgazdasági és külügyminiszter arra szólította fel Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy fejezzék be a színházat, és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint az EBI elnök az ex-közösségi portálon eredményként jelentette be, hogy megoldást keresnek a helyzetre, mindezt 50 nappal azután, hogy a probléma előállt. Előzőleg közös nyilatkozatot adtak ki a barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei, Antonio Costa és Ursula von der Leyen. Eszerint az Európai Unió segítségével állíthatják helyre a barátság kőolajvezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának. Az ukrán delegáció Brüsszelben megkapta az Európai Uniótól a csatlakozás feltételeit a három utolsó tárgyalási klaszterre vonatkozóan, jelentette be az ukrán miniszterelnök a Telegramon. Ezt követi a tárgyalások sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása, tette hozzá Julia Szviridenko. Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie, és békével le kell zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút. Erről beszélt a honvédelmi miniszter, miután cseh kollégájával tárgyalt. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte a két ország közötti védelemipari együttműködés fontosságát. Számos ország úton van, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a hormuzi szoros biztosításában az iráni támadásokkal szemben, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A konkrét résztvevőket nem említette, ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni az iráni háborúba és a szélesebb térségben kialakult konfliktusba. A MOL megbízásából a Balaton térségében Buzsák szénhidrogén kutatási koncesszió területén végez repülőgépes geofizikai méréseket az amerikai Bell Geospace. A fedélzeti műszerek nem bocsátanak ki jeleket, kizárólag a gravitációs tér változásait mérik, a szakemberek háromdimenziós képet alkotnak a felszín alatti szerkezetekről. A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra regisztrált levélben szavazók számára a csomagok postázását, ők mintegy 489 ezeren vannak. Délután óta újra üzemel az Áhonyi közúti határátkelőhely, előzőleg áramszünet miatt szünetelt a forgalom. A kormány 5 milliárd 900 millió forintból újítja meg a Váci szakképzési centrumot. Megtartották az építkezés Bokréta ünnepségét, miután elkészült az épület legmagasabb pontja. A programon részt vett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. 3 milliárd 800 millió forintból épül gépészeti szakképzési ágazati tudásközpont Dunaújvárosban. Az időkapszula elhelyezésekor Varga Bolyusz Veronika szakállamtitkár arról beszélt, az ágazati tudásközpontokban egyszerre lesz jelen a szakmai gyakorlati tudás, a magas szintű elméleti tudás és a piac gyakorlata. Több mint 1 milliárd forint értékben két nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra, tudatta az Agrárminisztérium. Újra meghirdette a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szülőföldön Magyarul programot, amelyre már lehet jelentkezni, mondta el Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán. A miniszterhelyettes kifejtette, idén is évi egyszeri bruttó 100 ezer forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. November 30-áig le kell cserélniük zöld rendszámukat azoknak a plug-in hibrid autóknak, amelyek akkumulátorról legalább 25 vagy 50 kilométert tudnak megtenni, írta meg a villanyautósok.hu szakportál. Ez az 5P és 5N környezetvédelmi kategória, körülbelül 40 ezer jármű érintett. Mintegy 15 ezer ember nem használt biztonsági övet a múlt héten zajlott országos közúti ellenőrzés eredményei szerint, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A gyermekbiztonsági rendszer 293 esetben mellőzték, még 69 motorkerékpáros bukós isak nélkül közlekedett. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, aztán újra sok napsütés várható, csapadék napközben már nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, délután 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkolom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből, gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj. S nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat? S vad laktanyát? De nékem szöcskét, ökröt, tornyot. Szelít tanyát, az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket. Még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. Mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park. A régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt a kő. De föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Nézd, bűnösök vagyunk mi akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen. És csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friszóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfelleg.
Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, és 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 43-ban az izraelita vallást elhagyta, s feleségével, Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. 40 és 42 után 44-ben harmadjára is behívták munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.
Napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Sáfrány Judit pszichológussal beszélgetünk az onkológiai betegek mentális segítéséről, megismerhetik a foglalkozásokon alkalmazott terápiás módszert. Ezen kívül szó lesz a stressz szervezetünkre gyakorolt hatásáról, valamint a mentális egészség megőrzésének fontosságáról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a daganatos betegekkel fogunk foglalkozni, tulajdonképpen a mentális egészségük támogatásával fogunk foglalkozni, hogy hogyan is működik ez a rendszer, mióta működik egyáltalán, és hogy miért fontos a mentális egészséggel foglalkozni. Köszönöm, hogy eljött a stúdióba.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük akkor onnan, még mielőtt a daganatos betegek témakörével foglalkoznánk, hogy miért is fontos a mentális egészség megőrzése?
Nagyon sokszor halljuk azt a hétköznapokban, hogy csökkentsük a stresszt az életünkben, és hát a legtöbb ember erre egy jót mosolyog magában, hiszen a stressznek a csökkentése azért nem annyira könnyű folyamat, illetve hát nagyon sokszor eszköztelenek vagyunk a hétköznapokban. Az a meglátásom, hogy az emberek egyre nyitottabbak arra, hogy mondjuk egy gyógyulási folyamatban, vagy akár a mindennapi életvezetésben a kezükbe vegyék az irányítást. Tehát megtalálják azokat a területeket, azokat a módszereket, azokat az irányelveket az élethez, amivel minél kiegyensúlyozottabb, minőségibb életet élhetnek. És a pszichológiáról nagyon sok tévhit terjed a hétköznapokban. Elég mókás nevekkel is tudnak minket pszichológusokat időnként illetni. Mi eléggé ellenállóak vagyunk ezzel szemben, tehát hogy már mi is néha ezen mosolygunk, hogy még milyen falakat kell lebontanunk ahhoz, hogy a pszichológia tudománya létjogosult legyen a hétköznapokban. Hozzáteszem, hogy nemrég láttam egy mozifilmet, és megállapítottam, hogy tényleg sokszor vicc témája vagyunk, tehát hogy a pszichoterápia, a pszichológia az nagyon sokszor a humor forrása tud lenni. Azt gondolom, hogy egyrészt azért is, mert hogy nem sok információja van néhány embernek ezzel kapcsolatban. És hát itt indítanám, hogy sokszor egy információ is elegendő ahhoz, hogy valaki egy életminőséget megváltoztasson, és hogy egy teljesen új úton induljon el, és kiteljesítse a lehetőségeit, az életét, a kapcsolatait, az egészségét, ugye egy testi-lelki szellemi egyensúlyra, egészségre gondolok, és hát ugye a pszichológiának a betegségek fellépésénél is jelentős szerepe van, hiszen minden betegségnél az emberben felmerül az a kérdés, hogy miért? Miért pont én? Miért pont velem? Miért pont ez a jellegű, ez a típusú betegség? És sokszor azért tudunk segíteni a gondolkodásban pszichológusként, főleg ha nyitott az a személy, akiről szó van. Sajnos még van olyan, aki hanyat homlok menekül, hogyha felmerül, hogy hát neked pszichológusra lenne szükséged, nem is érdemes így felvetni a lehetőséget, hanem inkább csak az együtt gondolkodást a pszichológussal, pszichoterapeutával, esetleg pszichiáterrel mindenképpen úgy érdemes felvezetni, hogy ez egy új lehetőség, amiben ő kap aktív segítséget abban, hogy ő maga váljon képessé a folyamatok megjavításában és egy minőségi élet kialakításában.
Én azt látom laikusként, hogy azért ebben van egy szemléletváltás már, hogy egyre inkább elfogadják az emberek a segítséget, ez nyilván korosztályfüggő is, hogy milyen korosztályról beszélünk, de egyre kevésbé bélyegződnek meg talán azok, akik most már segítséget kérnek pszichológustól, hogy ő nem bolond, hanem hogy felismeri azt, hogy neki szüksége van rá, vagy felismertették vele. Hol tartunk most akkor? Uh-huh. Tehát, hogy a korosztály tekintetében is.
Rögtön a pályám elejéről eszembe jut egy nagyon kedves kis történet, és 17. éve dolgozom, és hát egy pár éve voltam pszichológus, amikor egy nevelési tanácsadóban egy kisgyerek járt hozzám, és hát visszahallottam a aztán következő gyerekektől, hogy ők azért kerültek hozzám, mert hogy az első kisgyerek, akit említettem, azzal dicsekedett, hogy neki saját pszichológusa van, és ez vonzóvá vált a többiek számára is, de legalábbis kíváncsivá váltak, és elindult egy láncreakció, mindenki pszichológushoz szeretett volna menni. Tehát, hogy van ez a szemlélet, amikor valaki egy lelki igényességet, egy ilyen kis biztos burkot lát ebben a pszichológiai konzultáció vagy terápiás lehetőségben, és azért azt látom, hogy az a célkitűzés, amit én már nagyon régen kigondoltam, hogy az információval segítsük a pszichológiai létjogosultságát, és hogy akinek tényleg szüksége van rá, az tudjon róla, hogy van ez a lehetőség. Ezzel hát még van feladatunk, de egyre inkább talán a fiatal generációnál látom azt, hogy igenis továbbadják, hogy nekem jó volt, próbáld ki te is, nincs vesztenivalód. Nagyon sokszor beleesek olyan helyzetbe, hogy hozzátartozó szeretni, akár a betegségeknél, akár egészséges életvezetésnél, csak mondjuk egy aktuálisan nehéz epizódnál, életepizódnál, hogy milyen jó lenne, ha kapna segítséget az érintett, és aztán mereven, reflexzerűen elutasítják sokan ezt a lehetőséget, és én mindig azt szoktam mondani a hozzátartozónak, hogy azzal próbálják motiválni, hogy csak egyszer menjen el szakemberhez, csak egyszer tapasztalja meg, hogy mi ez, és akkor legalább már tudja, hogy mi az, amire nemet mond. Mert hogy ha a félinformációkból, vagy esetleg tévhitekből épül fel az ellenállás, akkor ez nem biztos, hogy a sajátja. Tehát a saját tapasztalat alapján érdemes döntést hozni, hogy jó ez nekem, vagy pedig tényleg nincs rá szükségem. Volt egy időszak, amikor a tűzoltó pszichológusa voltam, ezt ha szabad kicsit személyeset is mondani, hát abban az időszakban, ugye én pontosan tudtam, hogy az időszakos alkalmaságvizsgálatok nem a kedvenceik közé tartoznak a tűzoltó embereknek, és aztán ugye azt mondtam nekik, hogy amit meg kell csinálnunk, azt meg kell csinálnunk, tehát az alkalmasságvizsgálatokon át kell esnünk, de hogy azért vagyok itt, hogyha bárkinek szüksége van rá, akkor tudjanak róla. Nem mindenkinek lesz, és akár a legtraumatizálóbb káreset után sem mindenkinek van szüksége pszichológusra, de ha mégis szükség van rá, akkor tudjanak róla, hogy vagyok és elérhető vagyok. És nyilván azóta is van pszichológus, elérhető pszichológus több szakterületen, több munkahelyen, hál' Istennek.
Akkor előfordul az, hogy valakinek pozitív tapasztalata van, és akkor végül is beleegyezik a kezelésbe, a terápiába.
Igen, igen, sok ilyen esettel találkoztam már.
Nagyon különleges az az eset, amikor nyilván valaki felismeri, hogy szüksége van a segítségre, de ennél különlegesebb eset az, amikor valaki betegség okán kell, hogy segítséget kérjen. Én korábban beszéltem onkológussal itt a műsorban, és ugye ő is elmondta azt, hogy a betegségek egy része lelki eredetű is lehet, a másik akár genetikusan hordozott. Hol tartunk akkor? Tehát, hogy most már most tényleg kimondható az, vagy felismerhető az, hogy lelki eredetű is lehet ez?
Igen, én is egyetértek azzal, hogy egyfajta interakcióról van szó, tehát, hogy egy sérülékenység talaján valaki egy bizonyos nehéz élethelyzetbe kerül, vagy egy olyan krízisbe, vagy akár egy elhúzódó pszichés nyomás, tehát egy elhúzódó krízis élethelyzet lép föl, és ez ennek a kettőnek a kölcsönhatása az, ami elindít egy megbetegedési folyamatot. Nagyon érdekes egyébként, hogy általában úgy szoktuk az onkológiai betegeknél kezdeni az együtt gondolkodást, hogy körülbelül mennyi idő az, amit ő gondol, hogy mennyi idő kellett a betegsége kialakulásához. Tehát ugye nem egyik nap fel kell az ember és aztán beteg, hanem ugye ez egy folyamat eredménye, valószínűleg a folyamat eleje még egyáltalán nem észlelhető, és hogy ki mire gondol. És aztán fél évtől 20 évig, és akár olyat is hallottam már, hogy valaki a születésétől kezdve datálja azt, hogy honnan indult ez az egész megbetegedési folyamat. A pszichés faktoroknak a jelentősége, tehát hogy honnantól lehet pszichés eredetű egy betegség, hát egyrészt ugye tudjuk, hogy a krónikus stressz állapot az immunválaszt, az immunvédekezést csökkenti. A rövidtávú stressz ugye pont fokozza, viszont ugye egy elhúzódó, akár hónapokig, évekig tartó krónikus stressz állapota, az mindenképpen rizikófaktor lehet. És a pszichés tényezők, hát ugye mindenkinek máshogy reagál teste, lelke egy megmérettetésre, tehát vannak, akik úgymond reziliensek, tehát sokkal ellenállóbbak egy nehéz élethelyzet kapcsán, de hogy vannak azok a folyamatok, amiket tudattalanul viszünk magunkkal, és lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy ő mindent kibír, tehát egyfajta ilyen szuperhős élménye van minden nehéz helyzetben, akár azért, mert ő mondjuk gyerekkorától ezt megszokta, hogy neki mindig helyt kell állnia, mindig meg kell tudnia küzdeni egyedül akár, tehát például ez is lehet egy akadály annak, hogy pszichológushoz jöjjön valaki, bár ezt mindig szoktam mondani, hogy milyen jó, hogy így gondolja, mert hogy nem én fogok helyette, én csak segítek neki, hogy ő maga megküzdjön. És visszatérve a gondolatmenethez, tehát, hogy nagyon sokszor ez a tudattalan, elfojtott nehézség, hát lassú méregként munkálkodik a szervezetben. És lehet, hogy tényleg pszichésen esetleg nem látszódik ennek a tünete, de lehetséges, hogy az elfojtás az elindít olyan kóros folyamatokat, amik akár egy megbetegedéshez vezethetnek.
Thank you.
Hogyan zajlik egy ilyen terápiás folyamat a daganatos betegeknél? Tehát, hogy mi az a módszer, amivel őket tudják segíteni?
Többféle módszer van. Egyrészt minden esetben egy egyéni konzultációval kezdünk. Ezt ugye azért is még csak konzultációnak nevezzük, hiszen ugye még nem jelent semmilyen elköteleződést. Tehát amikor egy kicsit az ember bemutatkozik, a szakember is bemutatkozik, feltérképezzük, hogy éppen milyen élethelyzetben van, az előzményeket nagy vonalakban átgondoljuk, tehát hogy egy ilyen feltérképezés, így mondanám. És ugye van, aki ezen a vonalon is megy tovább, tehát egy egyéni pszichoterápiás, vagy szupportív, tehát támogató terápiás kezelés zajlik, és aztán ez ugye, ha mélyül, akkor a régmúltbeli dolgokkal is foglalkozunk. Tehát van, aki azt igényli, hogy inkább az itt és mosttal, tehát az aktuális élethelyzetekkel segítsük őt, hogy megküzdjön, és van, aki nyitott arra, hogy feltárjunk régmúltbeli dolgokat is. Az egyéb módszerek között mindenképp hangsúlyoznám a Simonton tréninget. Ez a Simonton házaspár által kidolgozott módszer, szemlélet és technika, tehát nem csak eszközöket kapunk, hanem egyfajta egész más gondolkodási stílust lehet elsajátítani ezen keresztül, nyilván a személyiségünknek megfelelően, tehát nem egy személyiség átalakítás, hanem egy gondolkodási stílusváltás az, ami történhet egy ilyen tréning során. Ugye ennek az a kiinduló pontja, hogy a Simonton házaspár megfigyelte, hogy vannak olyan emberek, akik ugyanazzal a diagnózissal élnek, és egy részük meggyógyul, egy részük viszont nem. És elkezdték megfigyelni ezeket az előzményeket, folyamatokat, hogy ugyan mi lehet a különbség, tehát hogy hogyan lehetne azt az információt, hogy vannak túlélők, és vannak olyanok, akik a legnehezebb korképekkel is megküzdenek, a későbbiekben hasznosítani. És arra jöttek rá, hogy egyrészt az élethez való hozzáállás, tehát hogy hogyan gondolkodnak az életről, illetve az egész betegség folyamathoz való hozzáállás az, ami eltér ezeknél az embereknél. Tehát itt jött be, hogy a házaspár egyik tagja orvos, a másik tagja pszichológus, és hogy itt jött be az, hogy akkor a pszichológia valóban szerepet játszik a gyógyulási folyamatban, tehát megnézték, hogy hogyan lehetne akkor erre megtanítani az embereket. És ugye az egyik gondolat az, hogy az élethez való hozzáállásban, ha én valamilyen célt kitűzök magam elé, tehát én tudom azt, hogy milyen céljaim, milyen dolgaim vannak még ebben az életben, akkor az egy olyan belső hajtóerőként tud működni, amire minden idegsejtünk, minden testünk, minden sejtje rá tud hangolódni, és ezen az úton egy ilyen fajta motorként végigvinni a gyógyulási folyamatot. A másik pedig, hogy a képzeleti, az imaginációs technikáknak az alkalmazása szintén ebbe a módszertanba tartozik, amikor elképzeljük azokat a belső folyamatokat, amik a civilizált embernek már nem biztos, hogy annyira tudatosak. Tehát az a tapasztalatom, hogy a 21. században, és talán már ez ugye a 20. században is így volt, a természettől, a testünk működésétől, természetes működésétől annyira eltávolodunk, az öngyógyító folyamatainkat annyira elkezdjük túl gondolni, vagy túl racionalizálni, hogy elfelejtjük azokat a belső lehetőségeinket, amiket ha újra élesztünk és tudatosan használunk, akkor segítség lehet abban, hogy az a megkezdett terápia, amit mondjuk egy onkológus orvos vezet, az kiegészüljön a belső folyamatainkkal, a belső gyógyító erőinkkel.
Azt gondolom, de szintén csak laikusként, hogy aki megkapja ezt a diagnózist, ő gondolatban azért elsőként temeti magát. Ez egy nagyon komoly diagnózis. Szerintem a daganatos megbetegedések talán azok közé tartoznak, ahol az ember már csak azt látja, hogy ez a vége. Azért itt egy nagyon komoly folyamat zajlik le, egy munka, szó szerint munka a betegben, hogy ő ezt, és nyilván az ön segítségével, hogy ezt át tudják formálni.
Valóban így van, hogy reflexzerűen ugye az emberekben még mindig az van, hogy a daganatos megbetegedés az egyenlő a halállal. És igazából a környezet is ezt szokta a legtöbb esetben kommunikálni, ami azért problémás, mert hogyha az ember azt éli meg, hogy jó, akkor készít, vége van, akkor lehet, hogy feladja, és nem teszi meg azokat a lehetőségeket, azokat a lépéseket, ami esetleg őt tényleg meg is gyógyíthatná. Tehát egyfajta ilyen tanult tehetetlenség állapotába kerül az illető, mert hogy úgy van vele, hogy minek tegyek bármit is, semmi értelme nincsen. És a legújabb szemlélet szerint már a daganatos betegségek inkább a krónikus betegségek kategóriájába sorolhatóak. Ugye ezért is van az, hogy sokkal több prevenciós program van, sokkal több prehabilitációs program van, és ugye akár ugye úgynevezett rehabilitációs program, amiben pszichológus is részt vesz, mert hogy ha a beteg együttműködését meg tudjuk nyerni, hogyha látja ő a saját erőforrása, és ezeket elkezdi tudni használni, akkor sokkal sikeresebb a gyógyulási arány. Tehát, hogy én is úgy gondolom, hogy ezeket a sztereotípiákat le kell bontanunk, és hinnünk kell egyrészt abban, hogy a statisztikák azok nem mindig rólunk szólnak, már arra gondolok, hogy a negatív statisztikák ebből a szempontból, és hogy ahogyan a személyiségünk is egyszerű és megismételhetetlen, úgy a testünk működése is. Természetesen vannak olyan folyamatok, amik általánosak mindenkiben, de minden test egy egyéniség, és nem tudhatjuk, hogy éppen az a kezelési folyamat, vagy az az életszakasz, amiben engem érez a betegség, hogyan fog kölcsönhatásba lépni, megint ezt a szót mondom, mert tényleg minden mindennel összefügg, és hogy milyen kimenet erre számíthatok. És hát ugye azt szoktuk mondani, hogy legalábbis én így szoktam szemléltetni a munkám során, hogy ha én most azt gondolom, hogy szeretném a jobb kezemet felemelni, akkor az agyam kiküldi ezt az információt, vagy ezt az utasítást, hogy felemeljem a jobb kezem, és ugye ha képernyő lenne, akkor látszódna, hogy ezt megtettem. És ugyanilyen utasításokat más területekre is ki tudunk küldeni, tehát nem csak az izomzatnak. Tehát gyakorlatilag, ha én egy harmóniát, és nyilván valamennyi biológiai alappal, tehát valami ismeretem azért legyen a testem működéséről, el tudok képzelni, el tudom dönteni, hogy milyen folyamatot szeretnék a szervezetemben. Tehát például azt, hogy azokat a sejteket, amik károsodtak, azokat pucolja ki, tisztítsa ki a szervezetem, és helyette termeljen új és egészséges sejteket, akkor ez valamilyen formában meg tud történni. Csak ugye ezt kell megtanulnunk, tehát amikor mondtam, hogy túl civilizáltak vagyunk, és a természetes működésünknek, az öngyógyító erőinknek a birtoklását nem használjuk ki, vagy ennek a jelenlétét nem használjuk ki, akkor erre gondoltam, hogy képesek vagyunk irányítani önmagunkat. Tehát ez a mindenki a maga egészségének a kovácsa, és ugye, hogy a főnök én vagyok, tehát a saját testem fölött én vagyok az irányító, a vezető, és ehhez a folyamathoz a szakemberek hozzá tudnak járulni. Tehát ugye az orvos, a pszichológus, a dietetikus, a gyógytornász, bárki, aki ebben részt vesz.
Mennyire gyakran veszik igénybe egyébként ezt a szolgáltatásnak mondanám itt az EGRI kórházban, hogy mennyire fontos egyáltalán a betegeknek, hogy ők foglalkozzanak ezzel a betegségük alatt?
Amióta elindult a prehabilitációs program, amiben ugye pszichológus is bevonásra került, azóta az a tapasztalatom, hogy emelkedik a száma azoknak az embereknek, akik fordulnak és pszichológushoz és élnek ezzel a lehetőséggel. Azért hozzáteszem, hogy időnként kell az, hogy a nővérek tegyenek egy olyan gesztust, hogy amit én is mondtam, hogy csak egyszer próbálja ki, és ha nem, akkor nem muszáj jönni. És aztán van, aki ott ragad. Tehát eddig azért azt mondom, hogy nagyon jó arányban ott ragadnak az emberek. Tehát van olyan, aki azt mondja, hogy én csak azért jöttem el, mert megígértem valakinek, aki kedves számomra, hogy én akkor ezzel a lehetőséggel élek, de én őszintén szóval nem jövök többet. És aztán szoktam mondani, hogy természetesen dönthet így, de hát ha már itt van, akkor ne erről beszéljünk, hanem valami olyanról, ami fontos lehet a számára is, és hogy aztán van olyan, akit például ezekbe a Simonton tréningekbe így tudok becsábítani, hogy elmondom azt, hogy mit látok vele kapcsolatban. Tehát például egyfajta fogékonyságot, ha érzékelek valakinél, még akkor is, ha van egy ellenállás, én azért ezt szeretem felé jelezni, hogy én úgy látom, hogy ő benne megvan ez a képesség, hogy az öngyógyító folyamatait akaratlagosan elkezdje használni, és hát azért van, akit meg lehet győzni. És még nem volt olyan, hál' Istennek, lekopogom, aki a végén azt mondta volna, hogy hát ő megbánta. Olyan van, aki félénken, sokan a csoport folyamattól félnek, tehát egy kicsit azt látom, hogy a mai kor embere hajlamos egy kis izolációra, titokra, ne tudjanak róla, minél kevesebb ember tudjon arról, hogy én beteg vagyok, nem akarom feltárni, hogy velem mi zajlik, és így tovább, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nem muszáj teljes feltárás. Annyit mondja magáról, amennyi jól esik neki. Természetesen tanulunk egymástól is, az egymás történeteiből, támogatjuk egymást. Tehát, hogyha nem akar annyira feltárulkozni, csak azért jön el, hogy a módszert megtanulja, a szemléletet elsajátítsa, már van értelme. És aztán szoktam látni, hogy a legellenállóbbak szoktak lenni a legfelszabadultabbak, úgy körülbelül a csoport folyamatok közepére eljutva, és ennek nagyon szoktam örülni, és hát természetesen a titoktartás az egy nagyon fontos összetartó erő, hogy ami ott elhangzik, az nem megy tovább, és hogy egy kicsit ez egy ilyen megtartó, érzelmileg is támogató légköré tud válni.
Igen, ezt talán még nem hangzott el, hogy ez nem egy egyéni konzultáció, hanem ez egy csoportos foglalkozás.
Akkor. Így is úgy is lehet egyébként elsajátítani, de valójában igen, inkább csoportban szeretjük. Pontosan ezért, mert hogy egymásra is lehet reflektálni, el lehet mondani véleményt, van, amikor egy kicsit megprovokálják egymást, ezt jó értelemben mondom, amikor valakiről azt látják, hogy egy önsorsrontó körben van benne, és hogy ebből próbálják őt kizökkenteni. Ezt nagyon szeretetteljesen teszik egyébként az emberek egymással, tehát hogy általában erre fogadókész mindenki. Hát az, hogy ki mennyit fog változtatni, az más kérdés, de hogy nem is hát éppen ez a cél.
Az látható egyébként a folyamat során, hogy ki az, aki már próbálkozik a gondolkozásának a formálásán?
Igen. Abban a pillanatban, amikor belép valaki a rendelő ajtaján, már látszik rajta, hogy éppen ő most hol tart, vagy milyen elszántsággal érkezik. Szoktam nekik mondani, hogy mennyire ragyognak. Tehát nagyon látszik úgymond a fényükön, hogy ők most hol tartanak ebben a folyamatban, és igen, tehát hogy azért észleljük azt, hogy honnan indulunk, és hogy hová jutunk el.
Milyen helyzet, megint előhozom a korosztályi témát, de hogy a fiatalok és az idősebbek hozzáállásában itt a csoportos foglalkozásokon, vagy hogy megy ez egyébként, hogy fiatalok és idősek együtt vannak egy ilyen csoportfoglalkozáson?
Igen, ugye egy 18 éves kor fölötti betegekről beszélünk, és nincs korosztályos sáv, tehát általában ugye elindul egy tréning, maximum 10 fővel, és amikor összegyűlik megint a következő, tehát amikor ez letelik, és a következő tréningre a létszám összegyűlik, akkor nem szoktunk ilyen különbséget tenni, hogy akkor ki hány éves vagy. Tehát erre nincs is lehetőség, de igazán nem is szükséges. Mert ilyen is szokott lenni, amikor valaki a bölcs szerepből a fiatalabbnak ad tanácsot, hogy ilyen koromban én is ezt csináltam, és ezt most hagyd abba. És hát olyan is van, amikor tényleg egy fiatal az, aki az idősebbnek akár segít abban, hogy mondjuk az interneten hogyan lehet információkhoz jutni bármilyen az egészséget, a gyógyulást segítő folyamatban. Tehát, hogy mindenki más erőforrást tud beletenni a csoportba, de én ezt tapasztalom, hogy ez szerencsés, és sokkal színesebbé teszi a csoportot az, hogy több szereplődés, több életkorból, több személyiség vesz részt. Szoktunk is ilyet csinálni, hogy éppen ki hogyan érkezett, és mindig szimbólumok mentén gondolk, színű a hangulatod, és ez nagyon mókás tud lenni, amikor egy pár ember, aki élénkebb humorérzékkel rendelkezik, ugye a színeket analizálja, és egymást is analizálják, tehát hogy tényleg ez egy ilyen nagyon felemelő, hangulatú csoport foglalkozás tud lenni. Van, amikor együtt pityereg a csapat, olyan is van azért, de alapvetően inkább egy jó hangulatú, együtt töltött időre kell gondolni. Ami még nagyon fontos, hogy megemlítsük, az a betegségeknek a betegségek eredetének a felismerése. Tehát, hogy mi az, amit másként csinálok innentől kezdve.
Mert... Itt mire kell gondolni? Uh-huh. Tehát, hogy az életmódunkra, vagy ténylegesen a gondolkodásmódunkra?
Mind a kettőre. Uh-huh. Tehát, amit a legtöbbször hallok, az szokott lenni, hogy mostantól én is szeretnék fontos lenni. Mostantól én is szeretném azt, hogy nekem is jó legyen. Tehát azt az önfeláldozó attitűdöt, ami eddig jellemezte őket, ezt szeretnék egy egészséges szintre hozni. És valóban van egy ilyen tendencia, hogy ez a tűrik azt, hogy mi zajlik körülöttük, mert hogy ők ezt, ahogy mondtam is, hogy ezt az életparancsot kapják akár gyerekkortól kezdve, és aztán amikor megbetegszenek, akkor rájönnek arra, hogy ez nem biztos, hogy jó volt, és nem biztos, hogy a saját döntésük volt. Tehát félreértés ne essék, nem egy önző képző ez a Simonton tréning, tehát nem válnak önzővé az emberek a tréning hatására, de egy egészséges egyensúlyt képesek felállítani azzal kapcsolatban, hogy mennyit adok magamból, és mennyi az, ami nekem is jár. Az erőforrásokból, a hétköznapokból, az időből, az energiából, a figyelemből, a pihenésből, ez is nagyon fontos gondolat. És egyébként igen, akár az életmód is. Tehát például nagyon élénk tanácsadás zajlik egymás között, hogy mit szabad enni, mit nem szabad enni, mennyit kell mozogni, és így tovább. Tehát, hogy azért látom, hogy ez a tudatosság egyre több területen megjelenik, amikor az ember kezébe veszi az irányítást.
Ők már úgy érkeznek, hogy sokat gondolkodtak ezen, és megfogalmazódott bennük, hogy mennyire elnyomták saját magukat, vagy inkább háttérbe szorították, vagy itt jön a felismerés.
Erre is azt mondanám, hogy vegyes a helyzet, tehát van, aki már egy elég komoly háttérmunkával érkezik, van, aki esetleg már járt is másik szakembernél, tehát nem mindig mi vagyunk ott az onkológián az elsők, és van olyan, akinek inkább csak egyfajta ilyen, hogy mondjam, ilyen ajánló levele van, hogy akkor most jönne, mert jókat hallott, és még nem indult el semmi belső folyamat, és ott azon a helyszínen indul el az, hogy ahogy másokat hall, ahogy ugye elgondolkodtató kérdéseket kap, és így tovább.
mennyire nehéz szembenézniük saját magukkal, úgy általában az embereknek.
Ezt onnan indítanám, hogy a pszichoterápiáról sok tévhit van, de egy dolgot fontos tisztázni, hogy a pszichoterápiára való alkalmasság azért az egy összetett dolog, egy összetett állapot. Egyrészt azért is, mert hogy ugye az ember nem tudja, hogy hány csontváz fog kiesni a szekrényből, és ugye ez kell egyfajta felkészültség, hogy tudom, hogy itt nem csak jó dolgok fognak történni velem, hanem nehéz dolgokat is megtapasztalhatok. A másik pedig, hogy azért ahhoz, hogy a saját gyengeségeimmel, vagy a saját fejlődési területeimmel szembesüljek, ahhoz kell az, hogy egy megtartó közeg legyen. Tehát arra gondolok, hogy például ezért is van, hogy nagyon sok ilyen önismereti könyv van, nagyon sok önismereti videó, rengeteg előadásra lehet menni, tehát ami nem feltétlen interaktív. Ezeknek is megvan a helye az emberek életében, de azt gondolom, hogy az a helyzet, hogy én ott vagyok, és van egy terapeuta, aki engem megtart, és hogy bármilyen nehézség van, én nem vagyok benne egyedül, ez már önmagában gyógyító hatású tud lenni, és erre épül rá ugye a szakmai munka. Tehát a terápiás kapcsolat, az ember-ember kapcsolat egy nagyon fontos alapja ennek, és ugye ezért is van az, hogy meg kell választani, hogy kinek ki az, aki megfelelő, kinek melyik szakember megfelelő, és ugye erre épül a szakmai munka, és ugye az elén igen szoktam mondani, hogy lesz, amikor úgy érzi, hogy többet nem akar visszajönni. De hogy akkor még ne rögtön reagáljon, hanem azt ugye egy kicsit tartalmazza, és majd meglátja, hogy ez tényleg akkor ennek a folyamatnak a vége, vagy csak nehéz volt, és most éppen egy picit kimenekülne a helyzetből, de vissza fog térni, és megújult erővel viszi tovább azt, amivel neki dolga van.
Most, hogyha a betegségekre gondolok, akkor mennyire lehet annak létjogosultsága, hogy ezeket próbáljuk preventív módon kezelni, tehát hogy esetleg meg tudjuk-e előzni mi magunknak ezeket a lelki traumákat, vagy felvértezni magunkat a nehézségek ellen?
Eléggé tapasztalható, főleg a fiatal korosztálynál, a sebezhetetlenség illúziója, hogy mással megtörténhet, de velem nem. Ez akár a lelki, akár a testi betegségekre gondolok, és ugye sajnos ez a nem túl egészséges életmód, vagy akár testi, lelki, szellemi szinten gondolkodhatunk, ennek az alapja lehet. És azt gondolom, hogy amivel foglalkozni kell, hogy az információ áramoljon. Tehát nagyon sokszor egy pici tájékozottság elég ahhoz, hogy én tudjam, hogy mit tehetek meg azért, hogy én egyensúlyban maradjak, hogy én ameddig csak lehet, őrizzem azt az egészséges állapotomat, ami adatott nekem, ami rendelkezésemre áll, és hogy felismerjem azokat az összefüggéseket, amiken esetleg kellene változtatni, és hogy tudok-e én változtatni rajta, vagy valamilyen segítség szükséges hozzá. Itt most még nem feltétlenül a pszichológusra gondolok, hanem akár egy életmódváltás, akár egy munkahelyváltás, akár egy feladatmegosztás, mert ugye sokszor ilyen is van, hogy valaki túlterheli magát, és mondjuk ezzel egyenesen belefut a betegség állapotába.
De van olyan pont, hogyha próbálom tudatosan tekinteni saját magamat, ahol mondjuk felismerhető az, hogy mikor kell már a szakember segítsége?
Hát ez már mindenkinél máshogy jön el. Én amikor első találkozás van valakivel, akár onkológiai beteggel, akár más jellegű klienssel, akkor megkérdezem, hogy miért pont most? Ez nagyon érdekes, hogy milyen válaszokat kapunk erre. Hát igazából a legtöbb esetben azt szoktam hallani, hogy valami olyan kellemetlen helyzetbe került, vagy annyira a határára került az összeomlásnak, vagy egyszerűen látott valamilyen filmet, vagy valaki a környezetében ugyanezen megy keresztül, és kívülről látta önmagát. Tehát ilyen jellegű, és még nyilván lehetne sokfélét mondani, de hogy általában egy ilyen szembesülés szokott lenni, amikor, és nagyon sokszor van, amikor mondják, hogy neki már nagyon régen megvan az, hogy kit kellene, vagy kiket lehetne keresni, de még nem, és akkor egyszer csak egy ilyen katarzis élmény, ami így szembesíti őt azzal, hogy ez így nem mehet tovább. És egyébként sajnos van, aki, amikor már tünete van, akkor érkezik, tehát kivárják azt időnként az emberek. A tünet alatt azt értem, hogy esetleg, ha pszichés tünetben gondolkodunk, alvászavar, evés problémák, erős szorongás, rossz hangulat, depresszív, irritált, ingerlékeny állapot, esetleg dükkitörések, ugye az akár egy depresszió tünete is lehet. Ha testi tünetekben gondolkodunk, akkor akár nem csak onkológiai területen, hanem akár nőgyógyászati jellegű elváltozás, akár kardiológiai, belgyógyászati, tehát rengetegféle szomatikus tünet is lehet az, ami arra utal, hogy akkor itt valamilyen előnytelen, káros, ártalmas folyamat megelőzte ezt az állapotot, tehát hogy akár pszichés, akár testi eredetű tünetekre is gondolhatunk.
Hát igen, itt azért most elég jól látszik ez a kapcsolat, hogy a testi tünetek hogyan jelennek meg a lelki eredetű okok miatt. Hogyha valaki most egy kicsit még vacilál azon, hogy felkeressen szakembert, mondjuk el azt is, hogy miért érdemes és miért éri meg neki.
Egyrészt azt gondolom, hogy nincs vesztenivalója, mert azért a legtöbb szakember empátiával és elfogadással van a másik iránt, és nem direktív, tehát nem lesz semmilyen erőltetése, semmilyen vizsgálati vagy terápiás folyamatnak. Másrészt pedig azért, mert amíg nem tudom, hogy miről van szó, addig lehet, hogy tévhiteim vannak, és tapasztalom, hogy akár csak egy beszélgetés is elindíthat valami újat az életünkben, és tényleg hangsúlyoznám, hogy aki abban gondolkodik, hogy a gyenge ember megy pszichológushoz, az nem teljesen jól látja ezt a folyamatot, mert ahogy mondtam is, hogy kell egyfajta belső erő, hogy én elbírjam azt, hogy bizonyos dolgokkal esetleg szembe kell néznem, de ugye itt azért fontos, hogy mi is hangolódunk arra, hogy ki hol tart, tehát nem fogunk senkire túl sokat zúdítani, ha még nem tartott. A másik dolog pedig, hogy amikor megtapasztalom azt, hogy egy másik perspektívából is ránézhetek a történetemre, akkor az nagyon sok felismeréssel járhat együtt. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok ember panaszkodik arra, hogy nincs olyan bizalmas, akivel teljesen őszintén beszélgethetne arról a kérdésről, hogy hogy van ő éppen. És ugye ez is ugye a szakmánknál fogva orvosi titoktartás köt minket is, tehát gyakorlatilag bármi, ami elhangzik, ugye az nem megy tovább. És ugye ez is egy ilyen biztonságos, bizalmi légkört tud teremteni. Tehát ha az ember úgy dönt, hogy mégsem vállalja a folyamatot, akkor sincs meg annak a rizikója, hogy én feltárulkoztam, és ennek mondjuk az életemben valamilyen negatív hatása lesz, tehát valamilyen következménye annak, hogy én kiadtam magam valakinek, tehát az ott marad abban a zárt térben. Arról nem is beszélve, hogy az emberek tényleg szeretik azt megélni, és hát mindannyian ilyenek vagyunk, hogy nem csak úgy megtörténnek velünk a dolgok, hanem hogy aktív formálói vagyunk az eseményeknek, az életünknek, és hogy ezt a folyamatot, hogyha már beleteszünk energiát, jól csináljuk, ezt lehet jól átgondolni szakember segítségével, hogy szokták mondani, hogyha valami olyat szeretnék, ami eddig nem volt, akkor olyat kell csinálnom, amit eddig még nem csináltam, és lehet, hogy egy másik perspektívából, ami szakmai perspektíva, nem szubjektív, valami új elindulhat.
Mi lehet a mai emberek legfőbb problémája? Itt említettük az izolációt, de hogy mi a betegségeknek, a mentális betegségeknek a fő probléma okozója?
Hát azt gondolom, hogy amivel kezdtük, az a stressz. Tehát ugye a stressz, és ugye itt jön a létjogosultság annak is, hogyha a stressz tud negatív folyamatokat elindítani az életünkben, akkor a pozitív gondolkodás és a kontroll kézbevétele akkor tud elindítani olyan előnyös folyamatokat a szervezetünkben, testi, lelki, szellemi szinten, ami gyakorlatilag elvezet minket egy minőségi élethez, és megelőzheti a megbetegedéseket. Tehát azt gondolom, hogy a stressz. Azt is gondolom, hogy annyiféle forrásból éri a mai embert stressz. Itt most csak akár gondoljunk az adminisztrációs terhekre, az irritált emberközi kapcsolatokra, tehát amikor ugye egy kicsit ilyen feszültebb állapotból reagálunk egymásra, akár indokolatlanul is, akár a túlterheltség, azok a feladatok, amik munkával, magánélettel együtt járnak. Tehát, hogy valahol én ezt látom, hogy állandó készenlétben kell lenni, állandó stressz állapotban vagyunk, még hogyha nem is érzékeljük, mert sajnos a rosszhoz hozzá lehet szokni. És én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban lenne szükséges, hogy az emberek tudatosabbak legyenek, hogy tényleg tegyük le azt, amit letehetünk, és ha valamin nem tudok változtatni, tehát azt a stresszfaktort nem tudom egy az egyben kiiktatni az életemből, akkor a gondolkodásomon változtassak, hogy egyrészt mennyit engedek be belőle, másrészt pedig, hogy tudom-e azt mégis valami előnyre, akár gyakorlásra fordítani.
Nagyon hasznos gondolatokat kaptunk, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és remélem, hogy folytatjuk majd valahonnan innen.
Köszönöm én is még egyszer a meghívást, és mindenkinek jó testi, lelki, szellemi egészséget kívánok.
Az elmúlt közel egy órában dr. Sefrén Judit pszichológussal beszélgettünk az onkológiai betegek mentális segítéséről, a stressz szervezetünkre gyakorolt hatásáról, valamint a mentális egészség megőrzésének fontosságáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint